tabii ben çok informasyonum. Mindenkinek így tájékozódást ebben az igen időszerű kérdésben, amely évtizedek óta tulajdonképpen úgy működik, hogy nem is tudunk róla. És talán ezek a legjobb szolgáltatások. Előadókat Sági Józsefet, engedjétek meg, hogy bemutassam, Patrona Hungária CFT-nél a tématerület szakértője. Az előadás egy prezentációs részt tartalmaz, és utána pedig kérdéssel áll a rendelkezésünkre. Mind a helyszínen lévő kollégáknak, mind aki távolban valós időben nézik ezt az előadást. Tegyszer felhasználók a YouStream-en az üzenőfalon keresztül tudnak kérdéseket feltenni, illetve bármi problémájuk van, akkor a helyszíni moderátorunk Szabó Csaba segítségükre lesz ebben a kérdésben. Hát, nem akkor a szót, és hát sok információt kívánok mindenkinek.
Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni Zsarózsor barátomnak a lehetőséget, hogy bemutathatom ezt a technológiát. A címválasztásnak a háttere, a technika úgy szerepel, hogy tulajdonképpen a mai előadásunk fókuszában lévő rádiós központi vezérés, vagy rövidítve RKV technológia, egy a rádiós rendszerünket, a magyar rádió szimbólumát használja, mint bázis, valaki egy antennát, és ahogy a cím második mondat is mutatja, egy rendkívül modern szerepkörben digitális adatátviteli technológiájára használjuk. Hosszúláról szeretnék még néhány kérdés, akkor rátérek a közvetlen ismertetésre, hogy modern világunkban valahogy az utóbbi időben a modernség, a sebesség valahogy összekapcsolódott a frekvenciával, tehát hogy minél nagyobb frekvencia, az annál jobb, tehát van egy ilyen képzett az emberekben, és hát még némiaknak is sokszor elfelejtjük, hogy a hosszú és a rövid hullámoknak azért fizikailag vannak nagyon nagy előnyei, hogy amiket a magasabb frekvenciák nem tudnak. Ahogy már említettem, a mai előadásunknak a témaköre az az RKV, rádiós központi vezérlés, vagy rádiós körvezérlés, tehát hogyha valaki mondjuk német anyagokat olvas, ott Rundstójerunknak, tehát körvezérlésnek fordítják, mondjuk én ezt a terminológiát jobbnak tartom, mert jobban utal magára a technológiára, tehát egy pontból sok helyre juthatunk el információkat. Kezdeném egy általános definícióval, tehát mielőtt, hogy ez az RKV egyáltalán mi is. Tehát először is egy rendkívül fontos definíció, egyirányú kommunikáció. Nem írtam ide angolul, ez broadcast, tehát egy pontból sugárzok egy nagyon nagy területre. És gyakorlatilag nagyon nagy számú végpontra juthatok el így információkat. Annyiban különbözik azért a normál rádiózástól, hogy itt digitális jelenlétel folyik, és címzett információkat is lehet eljuttatni. Tehát a tereten elhelyezett rengeteg végpontnak címei vannak, amik adott esetben azonosak is lehetnek, tehát nincs megtiltva, hogy a területen azonos című készülékek legyenek. Tehát a végpontokat csoportokat, kis csoportokra mondjuk, de adott esetben, vagy végső soron egyedi szintes információkat is el lehet juttatni. Mivel nincs közvetlen visszirány a kommunikációban, ezért kizárólag csak olyan vezérlésekre lehet használni, ahol nem szükséges az azonnali visszajelzés az információ átviteléről. Tehát mondok egy lőtt példát, nem használhatom mondjuk vasúti biztonság technológiában, meg ilyen helyeken. De olyan helyeken viszont, ahol nem történik belőle a katasztrófa, hogy egy adott végpont nem reagálta a broadcast információra, ott lehet. Majd mutatok példákat, hogy ez a valóságban milyen helyeken lehet ezt használni. Történetéről egy néhány szót. Németországban kezdték kifejleszteni ezt a rendszert. Ott is a 90-es években szabadították fel az ottani posta a hosszú hullámú sávot privát felhasználásokra. magának az RKV-nak a története ahhoz kapcsolódik a német újraegyesítéshez. Német szövetségi köztársaság már korábban használt az úgynevezett hangfrekvenciás központi vagy körvezérlő rendszereket a fogyasztói végpontoknak, meg a tarifáknak a kapcsolására. Az NDK területén viszont semmilyen ilyen rendszer nem volt, és a hangfrekvenciás rendszer bevezetése az elég drága lett volna mondjuk az NDK területén, és ezért keresnek olyan megoldásokat a német áramszolgáltatói mérnökök, hogy mivel lehetne ezt a célt elérni, és így kerültek kapcsolatba a hosszú hullám vezérléssel. Németországban már 94 óta kezdődtek az adások, igazán ugye a 98-99-es évektől targat fel a rendszer. Itt azért mondanám is akkor, hogy két adóberendezés dolgozik, RKV van Németországban már a 90-es évek óta, Meiflingenben és Burgban. A frekvenciák a 125,1 kHz és a 130,9 kHz. FM moduláció, FSK, ez a frequency shift keying, ez a digitális jelátítás, tehát amikor csomagok mennek át a rendszerbe, és a FM digitális jelátítás a 170 Hz-es lökettel, és a frekvencia ugrál a két végérték között, tehát szinte sose sugároznak kivívőt. Itt van még a rendszernek egy nagyon fontos tulajdonsága, hogy kicsi a sebessége. Tehát itt nem lehet gigabájtokat átvinni ezzel a megoldással, de nem is cél. Tehát itt a nagy területi lefedettség és a gyors elérhetőség, gyors és megbízható elérhetőség a nagyon fontos tulajdonsága a rendszernek. Én mindig ezt szoktam mondani, hogy ugye intelligens eszközök vannak a rendszer végpontjai is, processzoros, most már nagyon modern eszközök, ugye a csend, a szerverek, a pontok, azok is intelligens eszközök, és hát két intelligens ember nem beszélget sokat egymásba, a félszavakból is megértik egymást. A rendszer az EON Bulgária kezdeményezte Magyarországon a bevezetését. 2006-ban került rá sor, de az előkészítés már gyakorlatilag, amikor a német államszolgáltatók megérkeztek Magyarországra 95-ben, már rögtön elkezdődött a Izán tervert, kérdezte meg ugye a titást, és az ő területükön már működött ez a rendszer. 2000-es évektől letiltották a régi hangfrekvenciás rendszer fejlesztését, és végül hosszabb előkészítés után 2006-ban került sor az üzemérzésre a Lakihegyi adó felhasználásával, az Antenna Hungária által kapott frekvencián és berendezéseken. A rendszer képítettsége már 1,8 millió végpont körül jár 7 országban, vagy mire használják azt a következő fóliákon, mindjárt mutatni fogom. A Lakihegyi területen több mint 1,5 millió végpontot vezérel az RKV rendszer. A felhasználási területen, ugye mit értünk végpontok alatt, az egyik legnagyobb felhasználási területe, mivel ugye áramszolgáltatók kezdték a rendszerfejlesztést, villamos energia fogyasztás befolyásolása. Most ezek különböző módon történnek különböző országban. Németországban alapvetően tarifaváltással befolyásolják, úgymond a fogyasztás, mert ilyen soft gazdasági befolyásolásnak szoktam hívni, mert ugye nem kapcsoló közvetlen eszközöket a fogyasztónál, csak opcionálisan. És a fogyasztó ugye, mivel tudja, hogy mikor van magas és alacsony tarifa, szerint szervezi a fogyasztását. Ez a tarifa váltásos megoldás van Németországban, Csehországban is ilyen van, Szlovákiában. Viszont Magyarországon nálunk egy kicsit más a rendszer. Az RKV az kompatibilis visszafelé a korábban használt HKV rendszerekkel, és ott az a megoldás alakult ki, hogy azokban a háztartásokban, ahol hőtáros fogyasztó van, ami általában vagy kályha, vagy boiler, általában egy, és nem általában, hanem kötelezően egy második órát is felszerelnek a háztartásba, aki ezt ilyen fogyasztó berendezése van. És akkor gyakorlatilag a központi vagy körvezérlő vevők direktbe kapcsolják ezeket a terheléseket. Tehát általában 1-2 kilowatt font, a boilerekről beszélünk, 8-10-12 kilowatt, hogyha kályhákról. Tehát a most szentelő félmillió levőkészülék, a 500 megawatt körül tud kapcsolni a magyar rendszeren, csak az EON használja még a 3 EON a titás édenszével. Tehát ezért ez egy, ez egy jókora nagy erő, mert ez körülbelül egy paksi blokknak a teljesítménye. Ha meg ahhoz hasonlítjuk, hogy a magyar csúcsfogyasztás 6000 megawatt környékén szokott lenni, akkor ez a, csak az RKV a 10%-a, és még körülbelül milyenekkor a mennyiség van az elmű EMAS területen is. Tehát a központi vezérlő rendszerek az ország van lévő fogyasztáshoz kb. 10%-át tudják ezen befolyásolni. Ez tényleg egy gombnyomás, tehát szempontból az MVM Mavirnak volt egy-két, mikor indult ez a rendszer még, akkor volt egy kisebb probléma, hogy a több áramszolgáltató nem szinkronizálta a körvezérvel a rendszer kapcsolását, és volt, hogy leugratta 20 kW-os trafó az oszlopról, annyira egyszerre mentek. Ez másodszerben belül egyszerre kapcsol. Persze el lehet kenni, de a gyerekbetegségek között voltak ilyenek is. Tehát, ahogy mondtam, ez a legnagyobb felhasználása jelenleg a rendszernek. Ezen kívül a rendszer alkalmaz bármilyen energiamenedzsment, loadmenedzsmentbe való felhasználása ipari területeken is. Nálunk ez sajnos nem annyira jellemző, mondjuk Molnár Százhalombattán van egy kisebb rendszer, ott a térvilágítást kapcsolják vele, de Németországban például az RKV-val szélerőműveket kapcsolnak, tehát voltam kint, már 2 éve lassan egy referencia látogatáson, ez Berlin környékén voltunk, ott akkor, 2009-10-ben 3500 megawattnyi szélerőművet tudtak kibekapcsolni ez az RKV rendszerrel. Ez jól gondolom, hogy a magyar energia rendszer fele. És itt azért ennek egy kitérőt, mint miért nem bírom megállni, ugye megy itt Magyarországon, hogy a szélerőművek ugye csak 5%-a lehet a beépített teljesítmény a teljes energia rendszernek, mert hogy megzavarnák különben a magyar villamosenergia rendszert, többet építenének be. Én azt látom, hogy saját kemény a Berlin mellett az a területnek a ottani államszolgáltatója, az a EON Avacon, ez Brandenburg, tehát nem Berlin, csak a környéke. 2900 megawatt a csúcs teljesítményük, tehát ami normál fogyasztás, és 3500 megawatt szélerőmű van ugyanaz a területen beépítve, és valahogy nem dőlt össze a rendszerük, tehát ennyit erről. Amúgy Németországban máshol is használják az RKV szélerőművek kapcsolására. Németországban már most nem tudom követni, sem, mert 20.000 megawattnál megálltam, tehát brutálisan fejlesztik. Ezen kívül alkalmas, hogy az RKV, tehát az energiamenedzsmenteknél minden olyan ipari üzembe, amelyik nagy területen, tehát vízművektől kezdve, tehát az a lényeg, hogy ahogy az első fórián is mutattam, a kapcsolás ne ilyen víz, vagy ne olyan jellegű kapcsolások legyenek, amik közvetlenül, hogy mondjam, életfontosságú benzeneseket kell vezéreljenek, de mit tudom, szivattyúkat levezérelni, ahol mit tudom, finom a 100 szivattyú terepen, az egyik nem kapcsolhatott, ezt meg a fenem. Ugyanis szélerőműveknél is, hogy 3500 szélerőmű van, kimegy a vezérlés, netán az egyiknek nem megy ki a jel, mert éppen, mit tudom én, hegyeztetek mellette, vagy valami, akkor 3499 leszabályoz, az egy, az meg az nem érdekel. De ugyanez van a tömegvezérlésben is, hogy ha kimegy, hogy most ki akarok kapcsolni 100.000 boilert, és akkor néhány száz éppen nem fogta a jelet, de nem ilyen rossz az arány, de mondjuk nem fog semmi gond. A készülékek kapcsolnak tovább és automatikus üzemmódba, tehát semmi gond nincs belőle. A tömeghatással, a tömegvezérlésnek is hívjuk az RKV-t, a tömeghatás. Szintén egy nagyon érdekes felhasználási terület a közvilágítás, világítás vezérlés. Ez is egy egyszerű dolognak tűnik. Magyarországon ma ezt nagyjából nagyon sok helyen az áramszolgáltatók végzik, sok helyen még a régi hangfrekvenciás rendszerrel, és óriási probléma mindig, hogy ugye az önkormányzatok fizetik a pechet. És a régi rendszernél nem lehetett megcsinálni, hiszem elvitelezem van 1000 község meg önkormányzat, hogy mindegyiknek testre szabottan kapcsolvassák a közvilágítást. De mivel mi most ezen dolgozunk, hogy ha fölteszek egy villanyórát, akkor oda lehet adni a kapcsoló végét virtuálisan, tehát interneten keresztül a helyi energetikusnak, polgármesternek, tehát akkor kapcsolod, ahogy jól esik. De bármit lehet kapcsolni RKV-val, tehát szökőkút a kisvilágítás, bármit. Augsburgból például ott úgy hívják a helyi energetikus, hogy is épít. Nem Tamás, hanem már a helyette egy magyar kolléga ott az energetikus. Hát ő az RKV-val olyan akart megcsinálni, hogyha görkorcsolja versenyen, vagy adott úton alatt világít ki a városban. Egy szolgáltatás. Vagy pedig tudják, hogy az utolsó van a hikarja Münchenből, és akkor 4 órára kivilágítják a vasútállomáshoz menő utat, mert lekapcsolják. Tehát azért mondom, hogy a rendkívüli olcsó és nagyon hatékony megoldást ad az energetikusok kezébe. És akkor végeredtem a speciális felhasználásokat, ezek új lehetőségek. Például az OKC-val is hosszabban tárgyalunk, hogy sziréna vezérlésekre használnánk, mert a katasztrófa, védelmi színek katasztrófális helyzetben vannak, tehát gyakorlatilag sokan láttak már egy ilyen vastekrényt az utcán, meg fölött egy ilyen fél lefittyett szirénát. Én azt hiszem, hogy ebben van valami automatika, de aztán nincs. Van egy kulcsbenyitható nyomógomb, és akkor kimegy a Marinél, vagy a Pista bácsi biciklivel, ha kapott egy telefon, és akkor az ujjával kötyödik ki a sziréna jelzést. Hogy elképzelem, hogy valami repülő gépviteket körözni felettünk, és el kellene újnak pincébe, hát mire így kiadják a vészkérzést, az egy kis kavarék van. Alkalmas a rendszer, hogy nézem is, hogy miket értem föl, mert elég sokat, tehát majd az időszinkronról arról még szólok néhány szót, tehát hogy ki tudná váltani, meg ki is tudja váltani a lakjegyi adó a DTS-nek lehetes német időszinkronadót. Át lehet vinni időjárás előrejelzést a rendszeret, ez is működik már most. Tehát rengeteg olyan új felhasználási lehetőség van a hosszú olyan broadcast rendszernek, amire nem gondolna az ember, hogy mennyit területen lehet használni. A rendszerről egy ilyen nagyon sematikus áttekintő. Eddig csak a műszaki oldaláról beszéltem jó részt a rendszernek a lehetőségéről, de az RKV szolgáltatás is. A szolgáltatás azt jelenleg egy német cég nyújtja, itt Magyarországon, ez az EFR, ez az Európise Funkciósolójáról, annak a rövidítése. Ő a szolgáltató cég, a szolgáltatást az Antenna Hungária frekvenciáján és berendezéssel jelölik, itt az antenna szimbolizálja, ez pedig az adott berendezés, tehát ez a most is az Antenna Hungária kezébe van, és a szolgáltatást felhasználók veszik igénybe, de ők általában ipari felhasználók, akik pont-pont összeköttetéssel érik el a lakjegyen elhelyezett ESR szervereket. Ugye a rádiójelek másik végén a levőkészülékek állnak, tehát itt szimbolikus a szélerőmű, közvilágítás vezérés, tarifaváltás, tehát ezeket kimutatom, de itt van, majd mutatom a jelenlegi végponti készülékeket is. És minden nagy felhasználom, mondjuk veszem az E.ON példának, az egy valós példa, az E.ON Hungária kapott RKV hexadecimális címeket, amit bele kell égetnie a saját levőkészülékeikbe, és akkor az E.ON Hungária a saját levőkészüléket a címeken keresztül érje. Mert ugye az adó az mindenkinek kiadja a táviratát, címzett táviratok mennek, de csak azok a levőkészülékekre hat, amelyiknek egyezik a címe a kiment távirattal. Jelenleg legfontosabb feladata a központnak, hogy például egy E.ON Hungária végpont, ez csak E.ON Hungáriás táviratokat adhasson ki az éterbe. ha lesz például elmű, amin dolgozunk, akkor az elmű is kap egy saját címet, és akkor ő pedig a saját rendszerét éri el, vagy a pozsonyi áramszolgáltatónak is van 75 ezer készüléke, ők is ezen a rendszeren, vagy ezzel az elvel választják szét az előkészülék csoportokat. Tehát ez úgy működik maga a vezérlési folyamat, hogy mondjuk az EON Hungária valamelyik diszpécser központja, tehát van Győr és Debrecen, ott végponti RKV terminálok vannak elhelyezve, azokon beállítják, hogy mikor milyen vezérlő parancsnak kell kimennie. Most a vezérlő parancs lehet egy közvetlen ki- és bekapcsolás, vagy pedig ennek a készüléknek az átprogramozása, hogy mikor kapcsoljon, vagy hogy kapcsoljon. Azt eljuttatja a lakihegyre, ide a központba, a kapcsolási parancs is azonnal, akkor rögtön az EFS szerver, az RKV központja adja tovább az adóra és megy a végterve. Egy azonnali parancskiadási ciklus az általában 8-15 másodperc, aminek a leglassabb rész a kommunikációnak, amíg átjut az internet felhőn az információ, mondjuk az EON diszpécser központból, KDS-ből a lakihegyi szerverre. Tehát a lakihegyre megérkezett, az egy-két másodpercen belül kijut a végekre, és gyakorlatilag ahol EON készülék van, azok figyelnek, és ha nekik fog a parancs, végrehajtják. És ugye a tömegvezérlés, hát például az EON-nak van 500 000 készüléke, 16 boiler csoport van, 16 kály, ha mondjuk még az áramszolgáltatók szerint is szét van bontva, tehát mondjuk egy BDF parancs, akár 100-150 000 készüléket is egy másodperces parancs meg tud szólítani, és így jön az RKV rendszernek ez az előnye, hogy tömegvezérlés, hogy jelenleg ezt még semmilyen más rendszer nem tudja produkálni. Tehát ezek a modern IP, ez a fontos kommunikáció, azok csak eljátszák, hogy egy pontból sok helyre küldök parancsot. Hát például, amikor szívet csak a SMS-t küldögetnek, akkor elfekszik az egész mobil rendszer egy fél órára. Tehát ami például egy ilyen vezérlésben az nem egy kellemes hatás lenne. Itt most kihaza visszajött, tehát ez a teljes rendszer, és most, na, itt akartam mutatni, most rúgom, hogy mondtam. Most azokat a parancsoknak a felépítését szeretném a következő fóliákon bemutatni, amik a levegőbe mennek át. Mert itt az EON KDS-ek, vagy bármelyik felhasználói diszpécser központ és a lakihegyi központ között normál Ethernet, tehát hálózat megy, VPN-en keresztül, tehát ez még számítástechnikai kapcsolat. Az igazán az RKV specifikus részek azért itt az adónál kezdődnek, tehát a 200 bódos jelsoros porton keresztül jelent ide modulátorra, tehát már maga az RKV tárgyat, és aztán az kerül kisugárzásra a levegőbe, és azt fogadják a levőkészülékek. És most én erről a táviratról fogok néhány fóliát mutatni, hogy ezek hogy épülnek fel. Az egyik fajta távirat, és akkor itt az olyan kérdés ez a válasz, ez a rendszernek a threadlink, tehát a szívverése. Ezt a táviratot, ez körülbelül minden 10-15 másodpercben kiadja a rendszer. A struktúrája az, most ezt már nem olvasom föl, tehát a dátum van bele, az időpont van bele égetve, és akkor az a... Ez az általános definíciója az időtáviratnak, ez pedig egy példa. Tehát itt van, hogy ha a hétfő 2001. május 28-a, akkor így néz ki. Tehát itt vannak a kiadott bájtok, és fordítva vannak, tehát a low significant bit az jobb oldalon van, tehát innen van kódolva. Tehát ez az időpont van ide bele kódolva, ez szerint a leírás szerint. De ezek, nem úgy tudom, az interneten is ott vannak, vagy akit érdekel, annak nagyon szívesen megküldöm. Tehát az a lényege, hogy ezt a lakihely állandóan most is éjjel-nappal szünet nélkül sugározza. A pontossága az kisebb mondjuk, mint a DCR 77-es, tehát ebben a felépítésben körülbelül 80 millisekundum. Ez adódik, hogy ugye soros porton megy a vezérlés, meg Linux rendszer, tehát virtuális operációs rendszer, tehát van egy pici jitter az élekben. Majd mindjárt mondtam azt, hogy ennek vannak most már pontosabb megoldásai is. De például ez egy jó terület lenne, hogy a Közép-Európában Lakihegy válhasson esetleg egy ilyen idő alappá. A második fajta távirat, ez pedig egy normál kapcsolási parancsnak a felépítése. Ez egy kicsit követi az áramszolgáltató ilyen SCADA első utát a ottani vezérlésekben használt jelátviteli protokollnak a felépítését. Valaki pedig van a szabvány hivatkozás, tehát mi szerint épült ki. Tehát a távirat fővonalon áll egy távirat fejből, ez a részlefej, kisebbet mutattam, egy felhasználók által használható 6, itt az értelemszerben max 24 byte, így használtam, mondjuk a távirat felépítés egész 255 byte-ig megengedni, és van a távirat láb. A fejben egy 68 hex oldal indul a távirat, tehát ez neki először. Ezt az ZRKV, központ állítja össze a táviratot, és ide a belsőbe rakja a felhasználóktól kapott utasítást, azt ide építi be, ezt nem vizsgálja. Utána a távirathoz, még egyszer a távirathoz 68H, itt különbözően ez a táviratról egy ilyen technikai azonosítószám. Ide kerül be az a bizonyos, itt EFO-nak így ez a németből jött, ez a áramszolgáltatói cím. Ez is ismételve, itt már angolul van, tehát ez a felhasználói cím. Ez egy kulcsfontosságú momentum a rendszernek, mert ezt teszi lehetővé, hogy a felhasználókat megkülönböztessük egymástól, nem is rosszakadásnál. Mindenki hallja, hogy mit kap a másik, de az előkészülékekben ezt egy adott felhasználó a saját címét kell belégetnie, és akkor ezzel tudja a saját előkészülékeiket uralni. És akkor majd mindjárt közül folyamán, hogy mi szokott kerülni, és hát a végén a szokásos checksumma van, és a tárgyat záró byte. A kérdés van, köszönöm, nyugodtan. Igen?
Hogy megosította a kommunikáció, vagy teljesen?
Hát kódolt. Ez, hát úgy nevezett nyitott, mert... Hát
ugye,
Igen, de majd ennek is már vannak fejlesztései, tehát az új fejlesztésekben már titkosítható a távirat egy kulcsos, a nyílt kulcsú titkosítással, tehát pont rákapintott a lényegre. Nem volt még ilyen kísérlet, tehát azt tudom mondani. Igen.
IoT technológia terjedésében ma olvastam, hogy a legnagyobb problémát a biztonság fogja okozni, mert már hekkelik, és már dolgoznak a hekkelésnek.
Igen. Itt azért van egy kis bibi, tehát hogyha valaki rádióamatőr, vagy valaki próbálná ezt úgymond hekkelni, tehát fog egy rádióadót, és kell. Szóval azért ezzel a frekvenciával az kutyéran kiállhat az útjadó közepére, és a legegyszerűbb áramszögelési módszerre pillanatok alatt meg lehet fogni.
Tehát meg... Ha lenne ebben a sárban működő irányérőben?
Meg lehet fogni. De ha gyanúja, ha fölmerül, pillanatok alatt méterre
áll.
Egyrésztről, hogy mondjam...
Egyrészt vagy a probléma azért kollégák, mert az a 24 bájt az rendelkezésére áll a felhasználó, akkor abba el titkosítani, akkor
ő meg titkosítható, tehát... Meg kódolt is az üzenet.
Nem kódolt. Hát nem biztos, hogy egy pillanat jelenti ott az első bit, hogy kapcsolt be a bojnát, kapcsolt ki a bojnát. Hát nem lehet, hogy ott azt mondja,
Meg én mindig azt mondom, hogy mi a... Tehát mit tud vele spórolni, tehát körülbelül mondom, 1200 forint, mert ugye átállítja a villanyórában a biteket. Mondom, a nagy teljesítménnyel próbálkozik valaki, ez pillanatok alatt nem képzett, ha meg csak néhány száz milliwatttal, akkor maximum a saját villanyóráját tudja megbújálni, túl nagy környezet nem.
Mennyi a cím?
65.535. Tehát egy bájton lehet kicímezni.
Milyen teljesítmény?
100 kilowatt, az az, hogy jön mindjárt. Most a tárgyalatot is már volt, ugye az időtávirat, amit állandóan sugárzott a rendszer, ez pedig az RKV táviratnak a felépítés, amivel az államszolgáltatók szokták vezérelni a bojlereket. Így. Akkor most abban a részben, amit a felhasználóknak ugye kiadott szabad rész a visszat előzőre, ja, mindig összekerem a tolnyom, tehát erről beszélek most, tehát ez a szabad a felhasználó, vagy a partnerek által szabadon használható terület, ez is kódolva van, tehát protokoll szerint, tehát ez van itt. Most lakét közvetetek két különböző protokollt használnak, az egyik a Semagier Stop, ez a svájci Landesfunkgiernek a fejlesztése, a másik pedig a Verplakon, ez pedig az ABB, most már Elster, amivel váltam már összeviszatták a sége. Tehát azoknak, most ebben nem süllyednék bele, tehát ezek a protokollok tartalmaznak egy cím, ezek is egy második címzési tartomány, mert volt, hogy az első az érkezett cím, de ez pedig már például ide van beírva, hogy boiler 1-es, 2-es, 3-as, majd nem ennyire egyszerű, tehát például a Verplakon is 4 szintű ABCD szinten címezhető, és akkor a címzés után pedig 16 funkciót lehet definiálni, ez mind kódolva van. Mert nem, mint mondtam, nem csak kapcsolással van most a készülékek, hanem távvezérelt gyakorlatilag egy precíziós kapcsolórák is, és gyakorlatilag a táviratokkal ezt a kapcsolórát lehet vezérelni. Jó, de ezekről nagyon szívesen majd a végén ott lesz az e-mail keres, itt valakit ez mélységekben érdekel, például a Lernakon vagy a Semagier Stop, akkor nagyon szívesen küldök róla, ezek német szabványok is, ez a DIN 43861, ha jól emlékszem, azoknak a különböző fejezetei írják le, tehát most én is nem szeretném ezt így vitenként elmagyarázni, mert szerintem az időnk azt nem fogja megengedni. Na. Akkor a szolgáltatási területek, itt Európa térképét látjuk itt a nagyszínes foltok alatt. Ugye már mondtam az elején, hogy amikor az RKV történetét mutattam be, hogy Németországban két adóberendezés működik már a 90-es évek óta, ezek elég átlapolva, de különböző frekvencián, tehát ez a Burg, a másik az a Meislingen. Meislingenről még egy apróság, itt van ugyanis a DCF 77-es adó is, és itt be van építve egy ott van a német állami alkalomóra is beépítve ezen az állomáson. Ez mondjuk ez nem egy Becker óra, hanem ez egy szép nagy szekrénye. Tehát a német állam finanszírozza ezt az atomórát, és ha most bemegyünk sok helyre, látjuk, hogy rádió funk vagy funkúr van ráírva egy ilyen ébresztőórára, vagy bármire itt a médiamárba, az általában 99% az mindennel jár. Ennek körülbelül a hatókörzete az egy olyan 1000 kilométer, Frankfurt mellett van, és pont itt Magyarországon ér véget a D77. És akkor a szép ibolyakék színnel jelölve pedig a mi üdvöskénk a lakihegyi adóban jelölve. Frekventek még egyszer 139 kHz, 129,1 kHz és 135,6 kHz a lakihegyi adó. 270 Hz a plusz-minusz a löket, és 200 volt az átszítás, csak ugye ez egy nagyon fontos alap. Látható, hogy gyakorlatilag a lakihegyi adó, hát én akkor a teljes Kárpát-medencét direktbe beteríti, Horvátország nagy részét. Én mikor indult 2006-ban ez az adó, én elmentem kis mérőbőröndön, már körbejártam a Kárpát-medencét, elég szép tényleg pedig, tehát nem csak vízió, vagy ide rajzoltunk egy karikát.
Nem,
mert jönnek az környezővel, pályakor biztosan. Nem, mert ez az a frekvenciát, tehát ez egy nemzetközi egyezmény alapján, tehát ez nekünk jár ez a frekvencia. A rádió amatőrök morcogtak, mert ez a 135,6 kHz pont egy amatőrsáv mellett van. Most hagyom, hogy a 100 kW-val az a belebődül, tehát ott nagyon vesz mindent a környéken, tehát aki esetleg amatőr, az ismeri ezt a problémát. És gyakorlatilag ez azt is jelenti, hogy itt látható, hogy nem csak Magyarország, hanem ugye mondtam, hogy Pozsonyban is használják valaki egy adót, akkor Észak-Horvátországban is eszék környéken közvilágítást vezérel, és gyakorlatilag hát még sok olyan funkciót tudnánk megvalósítani, elég nagy követ Szerbia északi része, de van szerintem teljes Erdély, tehát ezeket a feladatokat ebben a körzetben el tudjuk látni. Ja, rapid nyomok. Itt az LKB jelterelésre tényleg néhány nagyon-nagyon sematikus ábra. A hosszúálmú jelterjedés az alapvetően két módon történik, térhullámokkal vagy felszíni hullámokkal. Ez egy nagyon sematikus ábra, tehát a térhullámok azok fölmennek az ionoszféráig, amit tudjuk ugye, hogy állandóan mozog, ugye napsütés évszakok függvényében. Onnan visszaverődik föl, de megint visszaverődik. Nagyon nagy távokat át lehet hidalni, és bizonytalanul, mert ugye az ionoszféra a tükör, az állandóan mozog. És akkor ugye ez még a felszíni hullámokkal is kezeled, és ebben ez amit fadingnek hívnak a török, tehát hogy felerősödik, elhalkul. Az a lényeg, hogy a térhullámokkal nem tudunk mit kezdeni az ipari vezérlésbe, tehát ezeket nem tudjuk igazán használni. Az időszinkronnál viszont ezeknek olyan jelentősége, mert az időszinkronnál ugye például van egy órám, annak naponta elég egyszer-kétszer megfog egy szinkronjelet és beállítja magát, tehát ott használható, de ahol elvárom, hogy nagy területen és kapcsoljon és az eszközben is biztosan 99%-kal, ott ezt nem tudom használni, ezt az elvet. Ez behatárolja ugye a területét a sugárzás vagy a vezérlésnek. Felszíni hullámok, ezek követik a földfelszínt, nagyon jó behatoló képességgel rendelkezik a hosszú hullám. És itt van az, amit a legelőadásom elején mondtam, hogy ez az a fizikai tulajdonság, ami nagyon jó, hogy a hosszú hullámú jelek pincébe, házban is használhatók, hegy mögött területeken. Tehát az a baj a modern nagy szekvenciás eszközökkel, hát GPS-ed már nem tudok, már házon belül nem működik, hát a telefonanyainkban is tudjuk, hogy sokszor bejön egy zárt ablak mögé, már ott az én fémfóliázott ablak mögött nem működik. Tehát a hosszú hullám az elég jó behatoló képességük. Győrben ott a tápüzsgőműveknek van néhány kivacsú állomásra is vezérünk, és tényleg nem tudom, 10-20 méter, mely pincékben simán volt jel. Vagy mondok egy extra dolgot, ugyan nem 130 kHz-en, hanem csak néhány kHz-en, de a tengeralattjárók is így kommunikálnak egész hosszú hullámmal. Tehát benne a víz alá is a hosszú hullám. Oké, és hát a konklúzió, hogy ez használható, tehát ez a fajta hullámok használható reálisan az LKV vezérlésben. Itt van egy másik érdekesség, a távolság és a térerő egy ilyen diagramja. Itt az az érdekes, hogy nedves talaj fölött jobban terjed a jel, mint száraz talajon, tehát a zöld mutatja a száraz talaj. Ops, most meg miért indult el? Tehát a zöld a szárazsal, ez a rosszabbik, a nedves talaj fölött jobb a terjedés, és ide berajzoltam, hogy az evőkészülékeknek a vételi küszöbe, amit előír a szabvány, az 55 deciben mikrovolt méter. Tehát ebből itt valahol levetítem, tehát kb. 500 km, mert ugye az őrszkét a legrosszabb esetben gyúrok, kb. Az akéhi, ez sugár, tehát ez rádiusz. Tehát ha a lakék közé rajzolok sematikusan egy 500 km-es kört, akkor ott körülbelül. Ez természetesen egy nagyon idealizált ábra, mert ugye tudjuk, hogy a Alföldünk ugye rengeteg víz, tiszta Duna, ott jól terjed, de ahol szárazabb vidék van, tehát ez csak egy, mert a talaj sem egységes, hogy távolunk bár, de irányoktól is függ. De körülbelül nekem is ez a gyakorlati tapasztalatom, hogy a 400-500 kilométeres sugarú körben stabilan lehet vezérelni. De azt kell, hogy mondjam, voltunk Bárnába, ami olyan 1000 kilométerre van körülbelül Budapestről, vittünk magunkra egy lakjegyre angol órát, másodpercek alatt megfogta, tehát van ilyen hosszú tenger, mondjuk a vörös tenger. Itt az adóberendezés, hát itt a fő megint le is vezet 100 kilovat, itt volt egy kérdés is, tehát 100 kilovattal ad az adó, egy telefunken kancellárd, tehát régen a telefunken volt, most már lánykori neve, most már kancellárdnak hívják a céget, meg egy KRI 100RC típusú adója működik Lakihegyen. 314 méter az antenna, most itt fejből, aztán maga az antenna szerkezet, ide ilyen 286 méter, és egy 30 méteres angoló rúd van még kitolva, és abból jön ki a 314 méter. Rendkívül jó hatásfokú antenna, mert ugye Csepel-szigetnek a Dunával körül az elég jó, magasan lévő talajvizes ágban fekszik, tehát nagyon jó a földre, kicsi a földelés impedanciája, amúgy egy 104 méteres földelő háló van elásva, a rész földelő háló, tehát az biztosítja a talpontját az antennának. Még majd aki egyről mondott néhány szót, tehát ez a 33-ban épült Bloknox rendszer, amerikai fejlesztésű antenna. A rendszer másik úgymond nagyon fontos vége, de ebből nagyon sok van, ez a vezérelt vezérkészülékek, ami a rendszernek a másik újpontja. Ebből hoztam is két különböző gyártók, hogy nagyon megsértődjenek, ezeket használják Magyarországon a leggyakrabban. Tehát ez a bal kezemben ez egy Landis gyártmányú készülék, ez pedig a Budakalászon a Holland magyar cégnek a gyártmánya. Mindegyikben itt fölül itt van egy antenna, ez egy felik antenna, amit ennél kézzel rá felszerelést rá kell fordítani merőlegesen az antennára. Itt igen fokol a rádiót, ha még emlékeznek, hogy rá kellett fordítani, ugyanaz ez. A magyar fejlesztésű készülékben egy léptető motor van, ő meg megkeresse magának, hogy mi a legjobb pozíció az antenna felé, tehát gálizatnak szerelőnek, automatizatnak. Megforgatja, ami fontos még, hogy mind a két készüléken van programozó port, infrafejes, tehát egy ilyen infrafej, másik végig egy USB, tehát számítógéppel lehet programozni a vevőket, a címüket, mikor kapcsolják, mert tulajdonképpen ezek a készülékek, ezek precíziós kapcsolóórák, tehát belső idővel, tehát fogják a szinkronjeleket a kérdőjelzési gározban, tehát van bennük egy belső óra, ami állandóan 80 millisekundumra szinkronban van a valós idővel, és a kimeneti relék, amik itt alul láthatók, ezekben egy-egy van, tehát általában Magyarországon 90%-ig bojleres készülékek van, már csak egy relével. Ezek 25-40 amperes bistabil relék, tehát impulzussal kapcsolnak, váltóérintkezősek, és mindegyikben rugaszolhatóan még 3-4 hely van, tehát készülékeket úgy is lehet programozni, hogy 3 fázist is tudnak egyszerre kapcsolni. Ezeknek ez is egy apróság, azért van jelentősége, mert nem igényelnek külső mágnes kapcsolót. Tehát nagyon sok helyen áramszolgáltatott elműnél dolgoztam, és óriási baj volt, a külső mágnes kapcsolók állandóan leégtek, nem kapott tartó feszültséget, az is energia, tehát ennek a bekapcsolat nem kell energia a tartás volt. Viszont a régi mágnes, a bírmágnes kapcsolóknak kellett, mert nyugodtan a tízes vezetékek mennek benne az áramszolgáltató jelőjárásoknak, tehát 10 négyzetmilliméteres vezetékeket lehet bekötni, és IP54-esek, tehát a kivitelű. Vannak olyan szériások, abban nem volt mintám, hogy kalapsénre is lehet őket pattintani, meg vannak olyan, amiket közvetlenül közvilágításhoz fognak lehet szerelni. Ezek a készülékekre 35-es szabvány vonatkozik, ami nincs az anyagok, ez ilyen különlegesen önoldó típusú anyagok, de ami nem is látszik így nagyon, mert abból nem sok ilyen faépítésű vivanyos szekrényekbe valami történne, akkor az elég nagy jelleim a hátra. Tehát nagyon szigorú előírások vannak a készülékekre. És gyakorlatilag hát ezek a készülék bele van égetve a cím, és hát gyakorlatilag tudja fogni annak egyáltalán kisugárzott adásokat. A vezérlés az általában két metódussal történik, vagy direkt vezérlés, tehát közvetlenül aki egy a valamelyik relét AB pozícióba kapcsolja, ez a direkt vezérlésnek hívjuk. Ezt például a győrő használja, amikor indítja a hátgyerő rakások szivattyúit, ott 150 készülék van erre, ott direkt vezérlés van. Az államszolgáltatók jobban szeretik az előre programozott vezérlés, tehát a készülékek órájához van beállítva, hogy melyik relé mikor kapcsoljon. Ez azért jó, mert a készülék a relé kapcsolásához nem kell direkt parancs, hanem az adó az csak átprogramozza a készülékeket, amikor igénybe, tehát szezonálisan téli-nyári, őszi tavaszi, tehát ezek, és ezek mind a készülékek belévő processzor elő van készítve ezekre a programokra. Például tud olyat is csinálni, és ez már a modern világ, hogy asztronómia óra szerint vezére a készülék, tehát be kell állítani a programozáshoz, hogy hol van, és akkor követi a mindenféle külső parancs nélkül közüvegítés vezére, és követi a relé a napjában nap nyugtát. Anélkül, hogy menne egy parancs, a készülék önállóan követi a napfelkelten napműszervezőlést. Legfontosabb, tehát mondom, ha valakit mélyebben érdekelnek a részletek, nagyon szívesen küldök leírásokat, vagy leülök az átnézőszertságban. Itt egy gyakorlati felhasználás, ez egy fénykép, hogy ez Pécsen készült konkrétan, vagy még elég régi már, 2006. decemberében. Itt látható a főmérő, ez egy háromfázisú villanyóra, itt az LKV-vezető, és itt van a boilernek az egyfázisú villanyórája. Tehát a ház alap zsinórfogyasztását, tehát rezsótól kezdve a konnektorok, lámpák, azt a főmérő látja. A boiler az pedig erre a körre van rátéve, tehát ez az óra mérő a boiler fogyasztás, ez az LKV-vevő pedig az áramszolgáltatótól érkező parancsok alapján, vagy előírások alapján kibekapcsolja a boiler. A felhasználónak ez azért jó ez a megoldás, mert ezért, hát ez ismert, ezért az óráért fel annyit fizet, mint a főmérőért. Tehát valamit valamiért. Tehát a fogyasztó átadta a boiler kapcsolóját az áramszolgáltatóba, a cserébe kevesebbet kell fizetnie. Hát a villanyszámlán két sor van. Tehát különböző a tarifája. Ez azért jó tulajdonképpen, hogy ez a játék miért jó, mert ezzel a csúcsfogyasztást lehet befolyásolni a hálózaton, mert ugye nem tudom, ezen a karon az erősáron tanítják, hogy ugye a napi görg az, hát mondták el, női cici, tehát van egy reggeli csúcs, akkor egy görg, és akkor utána megint az esti csúcs. És ugye hát borzasztó nehézkes, hogy meg drága, hogy erő, mert ugye jelenleg nem tudunk nagy mennyiségben villamos energiát tárolni, el is változik majd, de most meg nem. Tehát az erőműveknek minden másodpercben, minden pillanatban ugyanannyi energiát kell termelniük, mint amennyi a fogyasztás. És ez, vagy így volt, személyleg drágább. És ez nagyon drága játék. Tehát hagyom, hogy a paksi erőművet tehát több óra lehet leszabályozni, de egy nagyon szén erőművet is. Tehát ahol nincs ilyen szabályozó rendszer, ott gázturbinás, vagy ilyen gyorsindítású erőműveket kell betenni a rendszerbe, vagy szivattyús tározós erőmű, azt is nálunk megfúrták, így a prédikáló széken annak. Tehát ez egy nagyon drága játék. Ezzel a módszerrel azt lehet csinálni, ugye, mert a boiler az egy akkumulátor és tulajdonképpen energiatároló, mert töltőtön, és akkor hát fél napig tartja a belé táplált energiát, vagy a hőtárolóskája, a nevébe is benne van. És akkor ezeknek a fogyasztását tudom átrakni az éjjeli völgy időszakra. Tehát ez rendkívül környezetbarát, és nagyon sokat megtakarít, úgymond a gazdaságnak is ez a megoldás. És ezért éri meg mindenkinek, hogy az itt nél energia fel annyira adható, mert ugye völgy időszaki energia. Tehát amikor olcsó energia van a rendszeren, akkor lehet fűteni a bojlereket. Oké, és itt már megyünk a legújabb, hogy mondjam, megoldások felé, ami hosszú lámon ugye alapulhat. Az órák beállítását már mondtam, Most is már van egy megoldás, hogy egy időjárás előrejelzést adnak ki hely. Föl van bontva, tehát nem egy egész országra és egyszer, hanem föl van bontva az ország szektorokra, és így megy végig. Tehát kisugárjuk az 1-est, a 2-est, a 3-ast, a 4-est, és ugye az elő készüléknek egyszer a vásárlásra meg kell mondani, értől meg pusztai irányítottam alapján, hogy ez a készülék hol van, ennyi vár el a felhasználó semmi többet, és utána már nem a külső légnyomás alapján csinálja akkor ez az időjárás állomás az előrejelzést, hanem a pontos UNS előrejelzés által. Ágyos az utóbbi időben ezzel is volt, tehát lehet, hogy néha a béka az jobb, de mindegy, tehát technika fejlődik, mert tényleg egy külső tesztek meteorológia előrejelzést lehet kitenni az időjárás állomásokra. A rendszerben van egy olyan lehetőség is, hogy az UNS-nek is van viharradarja, és nagyon sok olyan eszközünk van a háztartásban, ami például a napelemek nyáron, meg itt a, hogy hívják, ezek a terasz fölött ilyen árnyékolók, rolók, és ugyan ezekre föltesznek sokszor egy kis légmérőt, vagy szélerősségmérőt, hogy ha jönne a erős szél, akkor behúzza. Csak tudjuk, hogy a nyári vihar sokszor úgy indul, hogy sirítenek marag a levegő nem mozdul, és a semmiből másodpercek alatt egy tornádó jön. Tehát így kezdődik sokszor a vihar. Tehát nincsen időnk egyszerűen, hogy megfordul, és mérőt a május vitte a berendezést. És itt van egy EU számoltásból sok milliárdért kiépített radarrendszer, ami követi a viharfelhőket, és például itt van a Lakihegy, az is van, és ki is tudja sugározni igényes esetén ezeket a jelzéseket. Ez tulajdonképpen egy potenciál a rendszerben, tehát ilyenre felhasználni, és nem csak árnyékolók vannak, hanem vannak nagy ilyen motorral mozgatható nap elemek is, amik ugye követik a lapjárás, de ezek nem az a piszik, ami átkocsán van, hanem kint a mezőn. És ezt volt egy konferencián, és akkor kérdezték az emberek, hogy hát motor, meg stb. Kérdezték, hogy mi a gyengéje. Hát a vihar meg a jégeső. Mert ezeknek van ugyan vétállás, a függőleges bálitek is szélirányra élére fordítják, csak hogy kell jelni. És megmondták, és akkor visszakezdték. És akkor ha jön, ami azt mondja, hát egy jó biztosítás közni, de hát ez már egy kicsit arrébban, és ugyanezek az információk, vihar, időjárás nagyon jól használhatók lennének az otthoni, meg irodai automatizációban. Tehát például fölfűtöm a lakást, de lehet, hogy néhány óra múlva jön egy erős melegfront, és elvettek egy csomó energiát. Tehát ilyenekre is lehetne használni, ha van egy előrejelzés, hanem például a győri távfűtőművek, ugye ő távfűtőművek, ő használja ezt a pont az LKV-t, hogy ha tudja, hogy jön egy nagyon erős melegfront, akkor nem tol egy csomó energiát a rendszerben előre, mert tudja, de ugye a lakások hőtehetetlensége azért több óra, fél nap, hanem akkor leszabályozzák a rendszer. Ezt lehetne kicsibe is csinálni, csak hát ehhez fejlesztések meg eszközök szükségesek, német cégek fejlesztenek erősen. És lenne egy nagyon jó konzum, hogy mondjam, ajándék, hogy négy napokat is ki tudja sugározni a lakihelyt. Mert ez, ugye tudjuk, ezeket állandóan variálják, mert jönnek az új négy napok, ide rakom, oda rakom, jó a Mária nap, József nap, Katalin az fix, de nagyon sok négy nap van, ami nem. A lakihelyben meg van rá hely, mert tud szövegedni sugározni, ez simán egy ilyen extra. Például ezt sem tudják az ilyen extra hasznos kínai eszközöket a műfajba. Azt mondjuk az más. Négy nap az itt tömegvezérlés. Tehát négy nap az egyedi vezérlés. Itt a jövőben egy felhasználásokra próbáltam egy kis kollekciót összegyűjteni. Itt egyik legfontosabb felhasználás az állampolgáltatóknál megy, ez a smart metering, smart grid, smart már a megőrülő okos hálózatok. Gyakorlatilag méreg, drága, stb. És ez mondjuk az én szakterületem, hogy állampolgáltatókról jöttem, és ugye megy ezzel a smart grid hálózatoknak a propagandája, hogy ez fú, milyen jó, meg stb. És sokszor azzal magyaráznak, hogy ez milyen jó, meg kiváltja az RKV-t, meg a régi HKV-t. Csak azt nem mondják, és ez azért van, mert olyan drága, hogy próbálnak valami magyarázatot találni, hogy itt lehetne megspórolni. És én meg azt mondom, hogy nézzük meg az igényeket, és akkor ahhoz választjuk ki megfelelő kommunikációt. Tehát, mert az RKV-nak a társzati megvetélésben nem nagyon van egyelőre konkurensre, tehát én most költséghatékony meg vagyok. Mert olyan rendszer van már, amivel nem tudok valahol marinénél bármit kapcsolni, műholtól kezdve, nem tudom, a lovasutáig, de mennyibe kerül. Tehát ez egy nagyon fontos, minden ismerhető. Akkor egy itt szinkronozásra teszünk, de hitelesített órajára. Hagynám, hogy most a nap, mai napoknak a krokija, hogy a Moszkva téren ragadgatják az órát, meg így a nyugati téren se, Moszkva tér, Szélkámán tér. Tehát a Szélkámán tér is felújított méregdrága órára ráragadták, hogy ez a órát. Tehát azt akarok kihozni belőle, hogy ez egy napi funkció, hogy az órák beállítása, de sokszor ez megműködik. Tehát ugye elnézem másztól, hogy mindig egy úristen az óra se járjon, és akkor itt van egy bődületesen jó eszközünk, aki egy ilyen óriási teljesítményes tolja az időt folyamatosan, sőt ennek van még egy titkosított jelentételő, sokkal pontosabb megoldása. Tehát én ebben például elég nagy potenciál most majd ennek a fejlesztésére. De a hitelesített óriá, időbecsételt szolgáltatás, ennek még egy funkciója lenne, mert mondok egy hülye példát, hogy valakit a rendőrök lekapnak az M3-ason 15 óra 10-kor, a saját óráig szerint, hogy ott ment 180-nal. És akkor praktikán meg elmegy, és visszaüt a rendőröknek, hogy én 15-10-kor, én hitelesen, én már itt ültem a Gizivel a kocsmába, ez 55 tanulás. Na, akkor ilyenkor mi van? Tehát azt tudom, hogy hogy a napéletben, és lehet, hogy néhány testről beszélünk, itt elmegy, hogy itt van 50 tanul, én 15-10-kor, én nem voltam az autópályán. Hiába tudja mindenki, hogy hazudik, vagy akinek nem volt jó az órája, de nem hiteles az óra. Tehát nem elég csak a sebességet lehitelesíteni egy adott radaron, hanem az órát is le kell hitelesíteni. Az ügyvédek azok nem mérnök aggyal gondolkodnak. Tehát van pecsét, nincs pecsét. Tehát vagy volt egy, hát ez nem egy szép eset, hogy valami is volt fölött, volt egy jó nagy baleset, halálos áldozatlan minden, vonult a tűzoltó, a rendőr, a mentő. Mindegyik utána beismert belőle, ugye ilyenkor bíróság elé kerül az ügy, mindig megcsinálta a kis jegyzőkönyvecskéjét, és akkor a bíró odakapta magáért, hát akkor igen, tehát akkor elsőnek ugye a rendőrök érkeztek, utána a tűzoltók, végén a mentők. És akkor jön egy tanú, hát nem, hát először a mentők jöttek, és akkor utána a tűzoltók és a rendőrök. Hát ide azon kiderült, hogy 5 perccel eltért az óráig, és így. Tehát azt akarom kihozni ebből, hogy a hitelesített órájának nagyon fontos szerepe lehet nagyon sok területen. Parkolóra is ugyanez a probléma, azért mindenki, most mikor lesz a parkolóját, és akkor a telefonon azt mutatja, hogy 15 óra, akkor a parkolóra meg azt mutatja, hogy 15-10-kor. Tehát mindenkinek van ilyen élménye, egy-két perc sebér, és már ugrik az ellenőr ciklisként rá az autóra, hogyha az idővel gond van. Tehát rengeteg olyan helyen látok, akkor egy időközi szolgáltatás például az elektronikus számlázás meg ilyen helyeken, mert ugye titkosítanom kell a dokumentumot, és el kell látni egy időpecsét, egy hiteles időpecséttel. Tehát ezt keresem, ugye mindenki erre a hosszú ereságódra figyel, de az időpecsétnek is hitelesnek kell lenni. És ezek elég drága szolgáltatások például mostanában, de most nem megválaszok senkit, tehát nem olcsó megoldások. Akkor megújul energiaforrások vezérlés, ez Németországban több százezer végpont már van ilyen. Itt az EEG-nek az Erneuerbare Energiegesetznek a rövidítése, tehát a megújuló energiaforrások törvénye, 6000 kWh fölött elektronikus mérőt hív, de alatta csak annyi kell, hogy az áramszolgáltató tudja befolyásolni a zöld energiaforrás. Egyébként például csinálják a vezetéket az utcán, kikapcsolják a trafónál megfestőt, és akkor még most már sokszor olyan nagy zöld energia van a házakból, hogy ellátják magukat, és a feszültsége alatt van az állózat, és ilyenkor nem árt rájuk küldeni egy kikapcsoló parancsot. De ez csak egy példa volt. Akkor speciális ez a long distance activation-nek a rövidítése, ez például ez egy olyan technológiának az ötvözete, ez egy olyan eszköz, hogy van benne GPS, van benne GSM és van benne hosszú hullám. És gondoltam, a csodának oda hosszú hullám. Csak aztán hiszik, elhiszik, az elemek, az akkumulátorok védelme. Mert az a baj, hogy ez az eszköz az arra szolgál, hogy valamire föltapasztják ezt az LDA automatikát, például egy vasúti kocsi tetejére, vagy egy farönkökre. Németországban a Deutsche Bahnnál rend van, de több száz vasúti kocsiját már elkurszál, tehát azért az a millió volt, tehát tegyük hozzá, tehát nagyon kicsi a rész, de van ilyen. És akkor ez a fejlesztés ez arra irányult, hogy egy ilyen kis, mint egy kis CSI, ez egy ilyen katonai kivitel, tehát lezárt, kiöntött kivitel, ez a három technológia onnan egyesítve, rá cuppantják a vasúti kocsi tetejére, és mi a funkciója. Ha töltenének csak egy GPS GSM-et, az napok alatt nem erülne az akkumulátor, tehát mert ugye meg tudom szólítani GSM-en, hogy mondnám meg, hogy hol van a GPS-ről, de hát néhány nap az nem idő. Betették a hosszú hullámot, az pedig a következőt csinálja. Az a GSM GPS ki van kapcsolva, tehát nem fogyasztanak, csak a hosszú hulláma esély figyel, de az is csak két percenként egymáshoz belecsülel az ételbe, hogy mi van, szinkronozza magát, mert ugye tudja, hogy két percenként van a parancs. És hogyha őt keresik, akkor a hosszú hullám parancsra vetetnek még egy kis rövid kódot, ennek annak a csészfájnak ott a vasúti kocsi, tehát egy komán keres téged a főnök. És akkor ez amikor behallgat, tehát nem gyors, tehát nem másodpercet mondja meg, hogy hol van, belehallgat, hoppá, szegen szóltak a hosszú hullámon, fölébredte a társakat, hogy GSM meg GPS ébredjetek, megkeresi magát, hogy hol van, és küld egy visszajelzést a központnak, hogy meg vagyok, csak valahol dréma helyett Münchenben vagyok. És utána visszaadszik. Tehát gyakorlatilag itt a technológiáknak a kombinációja elértük azt, hogy egy nagyon modern keresőrendszer, és ezzel a módszerrel a beépített lítium akkumulátorok 5-10 évig kitartanak. Tehát ez telefonunk is így működik, abban is van GSM, meg GPS is, tehát ott is egy broadcast technológia működik egy pont-pont kommunikációval közösen. Erre látom őket tulajdonképpen a meglévő kommunikáció, tehát feladatot kell megnéznünk, és akkor ott vannak a kommunikációs, meg egyéb megoldások, és ezeket itt jön az okos mérnök, ezeket integrálja, és a célnak megfelelően összerakja. És akkor a fejlesztésekről néhány szót, tehát nem olvasom fel. Ott egy szentes, és mellett az a kis fekete izé, az egy hosszú hullámú vevő chip, és ezeket tudja, tehát följön a hiány tőle, tehát széles frekvenciásában. Ez úgy van kialakítva, hogy mind a három adónak a jelét tudja fogni az ott esetben, ha arra van szükség, kis a fogyasztása, tehát ez a TSKB felhasználásokra esetesen kifejlesztve. Itt mutatok már, itt már bekerült egy hogy néz ki áramkörbe, egy kiegészítő processzor, egy segíti áramkör, tehát az előlátok egy centes, tehát ez is egy-két centes áramkör, de itt már kapott meg magam elé egy processzor. Például ebben az LDA-ban már egy ilyen eszköz van. Van egy kicsi kis antenna. Amúgy láttam kalórában is most már RKB-vel szinkronozott megoldás. Itt van, amiről beszéltem, tehát ezek azok a két percenként jönnek az időtáviratok, és akkor itt lehetnek a kis csomagocskák és titkosítható. Itt volt valaki, igen, titkosítható, tehát a rendszer. Ez gyorsan ment. Itt pedig az előtechnológiától a rendszer technológiához léptünk át. Németországban van egy új projekt, és ez már szerződés és fejlődésben van. A Németországban is van egy OKF, ez a BBK, ez a riasztás védelem és katasztrófa védelem. Ez az ottani OKF. Tehát ennek van egy olyan riasztó rendszere, ahol ugye ott vannak szövetségi államok, tehát ott ugye több szint van az állam struktúrában, mint nálunk. Vannak riasztási pontok, gyakorlatilag mikre érzékenyek, ugye vihar, szélvihar, levegő minőségek megint csak aktuális nálunk. És gyakorlatilag az a rendszer célja, hogy a legkülönbözőbb riasztási eseményeket egyesítik egy központi adatbázisba, és egy központi, ez egy Common Alert protokoll, egy CAT protokoll által leírt fájlkoznak létre az eseményekről, és utána ebből a központi adatbázisból imádkozik mindenki. Hát itt van a hosszú lámú rész, mert ugye azért készül, tehát ennek a konkrét projektnek ez a célja. De innen mennek a rádiók, tévéknek a riasztásai.
Csak nem szóltam a szemüveg, a különböző mobil rendszereket innen szolgálják ki.
Tehát gyakorlatilag egy riasztás nem fordulhat elő, hogy párhuzamosan össze-vissza kurszálnak az információk, hanem a BDK összegyűjti egy helyre, itt a kék jelz az állami feladatot, tehát ez mind állami feladat, és utána innen megy át ugye a privát szféra felé, tehát a mobil, TV, rádió, pagerek, stb. Felé. Tehát gyakorlatilag egy központban összegyűjtött egységes adatbázisból megy az összes riasztás, aztán minden médián. És a BDK-nak az a célja, hogy a riasztási jelek minél több párhuzamos szálon menjenek a lakosság felé. Én most visszakanyarodok az RKV-hoz. Ez a partnerséget úgy hívják, hogy HKV, ez egy türingiai fejlesztő cég hosszúlámban, ő kapta a feladatot, hogy a BDK által előállított riasztási jeleket a hosszúlám segítségével juttassa konzumelektronikai termékekre, amikről már korábban szó volt. Tehát ugye itt van egy óra időjárás állomás, ami a rendszernek a logója, ez a MOVAS, ez a modulár szisztém. Tehát amik ilyen jellel állátott konzumelektronikai készülékek, azokon van egy ilyen kis szövegsáv, illetve van rajta egy ilyen pici kis jelzés, meg csipog is. Tehát hogyha a BDK-nak bármilyen riasztása van, akkor ez az eszköz, ez elkezd csipogni és kiírja egy nagyon rövid üzenetet. Tehát ő nem akarja eljátszani, tehát ő nem fog tudni hosszú üzeneteket küldeni, csak fölírja a lakosság figyelmét, hogy kapcsolj már be a rádiót, nézd meg a tévét, nézd meg az internetet, ami éppen kéznél van. Tehát valami van. Mert sokszor az a baj, hogy hiába van internettől kezdve telefon, nagyon sok eszközünk van már, lóg rajta minden. Ha éppen az az alkalmazás fut, ha éppen a tévé be van kapcsolva, és így tovább. Azt a csatornát nézzük például. Tehát, hogy hiába, mert ezek az eszközök mind interaktivitást kívánnak a felhasználókkal. Ezek az eszközök meg ott vannak letérve a vitrínre, vagy a vágy mellé, és ezek hagyjon a fejeknek. Tehát nem kell a felhasználónak semmit csinálni, el kell csipogni. Figyelj, baj van. Ez egy érdekes projekt, ezt megpróbáljuk itt van is implementálni, tehát van rá érdeklődés. Ahhoz, hogy ez a fajta riasztás eredményes lehessen, ez ki kellett, ez csak már egy ilyen kis finomságot kidolgoztunk, itt én is részese voltam, mert ugye ez a konzumeszközöknél meg kell mondani, hogy hol van, és ezt össze kellett párosítani az RKV lehetőségeivel, és itt született egy a geokód, a leírás ez kompatibilis a német kaprendszerrel, és akkor itt felettek hozta ezek a EU-s statisztikai régiók itt, amik föl vannak sorolva, és akkor ezek alapján az RKV-nak az ilyen jellegű megvalósítása kompatibilis lehet a német rendszerrel, és hogy miért fontos kompatibilitás, mert Magyarország sajnos pici piac, tehát ezek a konzumeszközök, tehát ezeknek a legyártása egy pici, tízmős piacra nagyon drága lenne. Viszont ha mögöttünk van egy német, osztrák, svájci, holland piac, akkor ott azokkal együtt már megéri, hogy mondjam, Magyarországon is implementálni, és nagyon fontos a kompatibilitás a nyugat-európai, vagy hát ahol az elektronikát bevezetik. Az állás. És akkor itt most már a előadás vége felé közelítve, szeretnék azért néhány részletet mondani az LKV sugárzó Lakihegyi antennáról. Ugye mert ez a magyar rádiós, magyar rádiózás szimbóluma, az ország legnagyobb ember által épített szerkezete, sokáig Európában is a legnagyobb volt, tehát amikor épült. Ez egy, szerintem a műszaki történelem egy nagyon fontos része. A történet az 1928-ban kezdődik, illetve Csepel-szigeten már 1914-ben is készült egy szikratáviró, ha valaki megy be Csepelről, ott a Szabadkikő úton ott van, ahol van most egy nagy körforgalom, ott van egy antenna, tehát az volt az első szikratáviró. Talán meg ezen a Szomorú Tibor is ezen ezt használta Moszkva felé, 19-ben. De aztán kiderült, hogy ez nem jó helyen van, és utána 1928-ban délebbre, tehát Lakihegyen létesítettek egy rádióállomást. Először egy kisebb antennával, kisebb adóval, de aztán utána, ahogy növekedtek az igények, tehát a rádió jelek vételére, ezek 4 éves tervezés után implementálták az amatőr blokknak típusú antennát, és 1934-ben épült meg a nagy antenna. Azt hozzátenném, hogy a 34. július 1-én kezdték, és december 1-én átadták, tehát ez a 300 méteres tornya. És még annyira hozzátartozik a történethez, hogy történet könnyen, annak idején még a Gömbös Gyula beszédével alapták az antennát. Aztán a 44-ben a Wehrmacht felrobbantotta, november végén, 30-án, azt hiszem. 45-ben már mert több torony is van, még most is a nagyadó környéken, egy kisebb toronyról már 45-ben indult a sugárzás, de a nagy antennát az 46 decemberére újították meg. És akkor megint egy, akkor megjelölne a tehát úgy néhány kérdésre, hogy a történelem könyv. 1968-ban volt egy nagyobb felújítás közben, 48, nem tévesztem el a dátumot, a Éva, 48-49, kolléganőm az adóbeles szakértő. Aztán 48-ban került egy standard gyártmányú 130 kW-os adóberendezés, mert a háborúban is megsemmisült, mert amit 33-mal tettek be, az 110 kW-os volt.
Akkor már DRG volt.
Még standard, tehát a standard gyártott, de utána államosították. Tehát még a Lakihegyen, majd hát remélem kijutunk, ott még a standard van feltéve. 1968-ban volt egy nagyobb felújítás, mert ez a 135 kW, ez nem adott jó lefedettséget, akkor ellenütemben betettek két 150 kW-os végfokot, meg akkor az antennát kicsit renoválták, aztán de még ezek sem adtak megfelelő jelszintet, és akkor utána elhatároztak a 68-as főutat, és utána a Solti adó megépítését, ahol 2x1 megawattos végfok került be, és a Solti indulása miatt 77-ben leállították a magyarul a sugárzást, a tartalék lett a kapcsolatból. Utána 1981 tájékán le akarták rombolni, mert ugye már szükségtelenné vált, és már megint mindig az aktuális politika. Az akkori civilek meg volt akadályozták, hogy lerombolják az antennát, és hatásos kizetők sikerrel, és 1985 ipari műemlékén nyilvánították az antennát. Ami az ipari műemlék, az szép meg jó volt, tehát nem romolták le, de viszont a rozsdát nem érdekelte a ipari műemlék státusz. És itt jön be a szépség, ami az előadásunk címe, tehát hogy úgy lehet megőrizni egy régi eszközt, hogyha új felhasználó, új lehetőséget adunk neki. Ez pedig az LKV képébe érkezett el. 2000, itt is egy hosszú előkészítést tettem az AH szerződést az LKV-re, még a DFR-re 2004-2005 táján kötötte, és 2006 tavasz-nyár folyamán a teljes antennát újrafestették, több vonal, 24 tonna festék soron az adóépület meg lett újítva, új adóberendezés kapott. Mindenről mutatok most már, tehát gyűjtöttem néhány képet is. Az RKV története, itt az embereket szeretném megemlíteni, mert minden nagy terv mögött emberek vannak. Itt az Antenna Hungáriától Ugléjeleg Gerend István, és Évo Buik, ő volt a német kapcsolattartó. Végbaci, ő a állomásfőnök volt, a Vanyevszki úr a tervezésben, kivitelezésben játszott fontos szerepet. Ugye, Éva? A Bernhard Big kollégám, volt kollégám Berlinből, pedig az RKV statikus részek kivitelezését felügyelt és végezte. Innen indultunk, tehát 2005-re körülbelül már így nézett ki az antenna. Hát ez most csak a talpontja, de ebből a képből nem találtam. De hát messzebbről még nem láttuk volna, hogy mennyire lepusztult már minden. Hát itt látjuk is, hogy a beton alatt teljesen már kezdett foszlani az antenna alapot, és itt közelről, de közeliképpen jól látszik, hogy már a festés jött le rozsdásodott. Azon épület itt mögött ez műemlék, tehát ez is már lábadan kezdett leromolni, és gyakorlatilag itt egy kép a felújítás után, ez maga az antenna. Itt csak azért vettem fel, hogy látható, hogy itt is van egy betákvonal, itt jött a középhullám. Itt pedig az előző kép, az pedig már a felújítás után, itt látjuk, milyen szépen le van festve az antenna. Ezt itt látjuk azt is, hogy a talpontja nem felelt az antennának, két szembefordított portálán kupon nyugszik. 280 tonna vas, de még a húzóközelek is azok egyenként 70 tonnával hívnak lefelé. Tehát én azt hallottam, hogy itt majd 500 tonna súly összpontosul itt ezen a ponton. És ha jól nekem most a statisztikai, ez 9 mm vastag porcelánból van ez a két kúp. Ezt sokan meg tudták kérdezni, hogy ezek az izék itt micsodák, ez egy transformátor, és az antennának a világítását látják el, tehát ki kell bírni a villámcsapásoknak az erejét, tehát gyakorlatilag itt nem látom, egy szikra központ itt bújik a képen, tehát a villámcsapás erejét az is lehet, tehát ez a transformátor az, ami a villámcsapás az égősok meghajtó ágnak elérjezték. Itt van elhelyezve ez a házban az adóberendezés, a telefonikán vagy transzrádió adó, itt van egy műterhelés hozzá, tehát a próbákhoz, és ez a rásodat, ez nem a betörők ellen van, hanem ez az árnyékolás van a frekvencián, tehát ezek ilyen vezető rét, Éva vagy Atya sodronyok. Ezen a frekvencián ezek árnyékolják a magát az épületet. És akkor itt ez a cső, mondjuk nem, hogy itt érkezik az energia, mert itt balra van a multiplexer. Mert van még azért egy érdekes tulajdonság, nem mondtam, ugye a 135,6 kHz-en adja folyamatosan az RKV vezérlést, de maga a 2006-os képítésében az antenna alkalmassá lett éve, hogy tartalékként az 540 kHz-et is egy időben kisugároznak, és a multiplexer, arra is majd mutatok milyen képet, az egy pont itt ezen a helyen lenne, ha csak a fényképen lemaradt, itt érkezik abból a multiplexerből az energia. Tehát ez az adóépületben, meg itt van az inverter, előállít a 135,6 kHz-et, itt megy át ezen a kábel csatornán a multiplexerhez. Az előző képen itt érkezik bentről 700 méterről a kompuszából a középhullám. Sajnos már úgy tudom, ez az adó tönkre ment, de még 2006-ban működött. És akkor ez a multiplexer eresztette össze a 135 kHz-et és a 300 kW-on az 540 kHz-et. Plusz még a néhány száz méterre volt mondták 10 kHz-en a Mária rádió, azt meg meg kellett hívni, tehát amíg az is az adókat tönkre tegye. Érdekes technológia, tehát valaki gyerekkoráról szerintem a Valéri Kucsni is mesél meg a Hás kollégám. Itt egy nagyon jó kép, föntről készült, a feszítő kötelezés annak a szigetelő csigáig mutatja. Itt tavaly nyáron volt egy karbantartás, itt emberek csúsztak le egy vödör zsírra a kezükbe, és hát ez egy ilyen teljesen be voltak burkolva, mint a halászok, és csúsztak le a torony felétről, 150 méterről, és zsírozták be a köteleket. Tehát én rájöttem, hogy raktam téviszony, és vettem. Itt a már bent vagyunk az adóépület, amilyen lássokkal volt körbevéve az előtt. Itt látható a transzrádiónak az adóberendezése. Itt bal oldalt van egyik nagyon fontos, itt nagyon jó karikát, ez a modulátor, ez a elállítja elő nagy fontossággal az időfrekvenciát, és a optokábelen bentről a kompuszkából érkező moduláló jelet ráteszi a vívőre, és utána meghajtja az adóberendezést. Itt van a mérőműszerek, ez a betárt szekrény, utána ez a két üvegajtós szekrény, itt vannak az inverter modulok, 100 kW-os az adó, és akkor ennek van egy érdekessége, hogy ez körülbelül 1 kW-nál egy picit nagyobb modulokból van összerakva, azok most pont itt a feneke látszik, tehát ezeknek a szekrényeknek a hátulja látszik, és egy gyűjtősinekre dolgoznak föl ezek a 1 kW-os modulok. És hogy ennek mi az értelme, miért ilyen bonyolult? Azért, mert ennek 24 órás, tehát 7 napján 24 órában kell üzemelnie, és ha egy nagy végfokot csinálnak, és ha valami történik, akkor az egész lát. Itt viszont, hogyha egy-egy modul, itt mondjuk, ami mögötte van, leállna, akkor semmi gond, a többi modulnak egy picit megemelik a teljesítményét, és továbbra is 100 kW-tal megy az adó, és akkor a fél éven tessenekedékes karbantartása azt a hibás modult kicserélődik. Egészen 3-4 modulig talán ki tudja kompenzálni, de akkor se törődsz fel ezt, csak vagy picit el kell csak lenni a teljesítmény, de úgy tudom, ilyen még nem volt. Tehát itt az üzembiztonság, a megbízhatóság mindenek felett. Az adó berendezés légfűtés, és a tetején látok is kívül, hogy állandóan megy az elhívó, tehát mert ugye 90% fölött van a hatások, tehát a 100 kW-ból az néhány kilowatt hőenergiát mindig el kell vinni a rendszerből. Az utolsó három szekrényben pedig a különböző szűrőkörök, kondenzátorai és tekercsei vannak, mert ezek a félvezetős eszközök digitálisan kapcsolják ki a színusziát, és a felharmonik is ezek a szűrőkörök teszik ki a rendszerből. Évike? Kollégámat Edwin nem látszik az adásba, de ő az adóberendezés szakértője, és nagyon megköszönöm, hogy eljött. Hú, egy picit, ha mellé vissza kellene mondani a... H10-es? Ja, H10-es. Erősített. Jó, ez a Valéva kolléganőmnek a szakterülete. Ő szervezte le a transzrádióval az akciót, és végigvitte az üzembejegyzést, tehát segítette a német kollégákat a projekten keresztül. Itt vagyunk, ez a multiplexer. Hát aki voltam kint Lajos kollégával, és úristen, de jó lenne a pálinka fülbőmben. Rengeteg effetek, tekert, hangolt tekercsek. Ez egy azért a visszatérhető, egy nagyon komoly mérnöki teljesítmény volt ennek a tervezése, milyen, tehát mekkora intenzitás, mekkora, milyen vastag részcsőből, hány menettel, mekkora térközben. Ezek a kondenzátorok, itt ezek a társák. Tehát gondolkodtam hiszen kapcsolási rajta, csak nem voltam benne biztos, hogy ez mennyire az interneten, nem mondom meg hol, mert ez lehet, hogy műszaki vagy jogi védelem alatt áll. Tehát a lényeg, amit elmondtam, ugye két frekvencia, 140 kHz és a 136 kHz-nek az összekever, vagy az egyesítés. A lényeg úgy, hogy az antennára fölmegy mind a két jel, de viszont az adóberendezések nem látják egymást. Nem látják a másik frekvenciát, sőt, így mondom, hogy a 810 kHz, a szomszéd antennának a jelét is el kellett nyomni, tehát még az is így az a kör, itt jön ki a multiplexerből, itt jön ki a jel, ennek a tekercsi villámvédelmi funkciója van, tehát ugye amikor belevág a villám, a pellem pedig nyáron elég sokszor van, akkor a szikraköz működik az antennánál, illetve hát egyre megvédő, hogy a nagyon erős éles impulzusok visszamenjenek a multiplexer felé. Hát ez egy nagyon speciális technika, tehát így egyszerű elmondani, de tudom, voltak ezzel gondok. Egy nagyon fontos, ez kicsit magam teljesen egy áramszolgáltatással jöttem, tehát a Lakihegyen az adó és az antenna felújításával párhuzamosan a Kopucai áramellátó rész is meg lett újítva. Azt tudni kell, hogy aki még nem járt Lakihegyen, hogy van a Lakihegyi antenna, a nagy antenna, az ha valaki Pestről megy a Rákóczi Ferenc úton, akkor balra van. Az áramellátás, meg az alhá telepénye meg jobb oldalt a Komp utcában, és a két telephely körülbelül 700 méterre van az antenna, meg az alhá Komp utcai telephelye. A moduláló jel az itt a Komp utcában képződik, tehát ami megy ki az RKV táviratok, itt pontosan ebben látom a segítést, itt egy nagyon szép szoba, tehát ez egy műemlékéből, ez 33-ból való. És innen optókábellel jutnak ki az antenna mellé az adóba a moduláló jelek, és az áramellátó rész is itt a Komp utcában van. Ez a 04-es áramellátós, tehát ez is teljesen meg lett újítva a 2006-ban, illetve hát ahol nem találtam fotót, két vadonatúj 10x04-es transformátor került be a rendszerbe. Ott SF6-os nagy feszültségű berendezések vannak, digitális védelmekkel. Ez az a 24 órás szolgálat miatt volt szükséges, két tápellátás van az elmúltból, Szigetszent Miklósról és Csepelről, illetve 2009 vagy 10 környékén beépítésre került egy 250 kV amperes dízelgenerátor, és automatikusan induló dízelgenerátor is. Tehát az RKV rendszer akkor is állva maradt, hogyha az elműnél mindkét betáponton elmegy a villany, tehát egy körbe egy perccel indul a dízel. A szervereknek van egy akkumulátoros tápja, de az adóberendezés újraindul a dízel indulása után. Ezeket nem így jobb van lehet körni képekbe, és itt ragadnám meg az alkalmat, hogy ezt esetleg egy következő eladás olyan szerintem körbe is járhatnánk, hát ha van olyan kollega, aki... Köszönjük
ezt a lehetőséget, egyszerűen túlázódra kérdezem, mert így is lenne érdeklődés ezzel kapcsolatban.
Jó.
Változatás.
Jó, én itt fejezném most be az előadásomat, tehát természetesen nagyon sok részletről még tudnék nagyon sok információt mondani, de megpróbáltam most az RKV-ról egy kompakt áttekintést adni, illetve a technológiáról, és illetve raktam az e-mail címemet, tehát hogyha valakit az itt elhangzottak részletesebben is érdekelnek, akkor keresenek meg nagyon szívesen küldök infót, vagy megveszünk adott részletesebb információkat. Tehát valójában csak itt az időszűkében nem lehet mindenről. Köszönöm a lehetőséget.
Még nem fejezték be, mert hogyha kérdés van, valaki is kérdés van.